a mi ünnepi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyanint az írva található Máté evangéliumának második részében, annak is az első 12 versében. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Heródes király idejében íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, s vele együtt az egész Jeruzsálemet, összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, s megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek. S akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten tegye áldottá az ő igéjét, azért, hogy mi is más utat kaphassunk ma itt az élő Istentől, és teljessé lehessünk az ő mennyből alászálló ajándékával. Gyertek alázatos szívvel imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy tanítasz bennünket, Urunk, hogy nincs más név, egyedül Jézus Krisztus neve, amely által mi üdvözülhetnénk, és nem tudunk elég hálákat adni töredékes emberi szavainkkal-e ünnepben, Urunk, azért, hogy megjelenhetett az Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára, a mi számunkra is. Urunk, jöttünk ma is, ahogyan csak tudtunk, erőnkből tellett. Te látod, Urunk, minnyájunknak az életét egyen-egyenként. Te ismered jól készülésünket, jövetelünket, érkezésünket. S Urunk, te azt is tudod, hogy miért vagyunk itt. Mert szükségünk van arra, hogy betöltekezzünk azzal a mennyből alászálló kegyelmi ajándékkal, amely Jézus Krisztusban lehet a miénk. Köszönjük, Urunk, a karácsonyi történetet, annak minden egyes pontját, üzenetét. Kérünk, Urunk, hogy hadd követhessük mi is a te igédnek fénylő csillagát. Legyen az most is számunkra vezérlő erő és kegyelem. Így könyörgünk az ige hirdetőjéért. Áld és szenteld meg szent lelkednek ereje által, hogy hirdethesse számunkra Isten üdvözítő kegyelmes szeretetét. S kérünk, édesatyánk, hogy engedd meg, hogy be tudjuk fogadni a te kegyelmedet. Ne elzárkózzunk előled az ünnep idején, hanem betöltekezzünk te veled, hogy legyen erőnk visszamenni majd a halál völgyébe, arra a helyre, abba a szürke mindennapokba, Urunk, ahol az élet meg annyi feladatot és elvárást terhel ránk, de Urunk, aki befogad téged, annak van öröme, annak lesz mennyből alászálló ereje, és lesz távlata az örök élet távlatával a szívébe. Kérünk, édesatyánk, engedd meg, hogy ne úgy menjünk el innen a templomból, ahogyan ide érkeztünk, ne úgy vegyünk búcsút karácsony ünnepétől a 2016. esztendőben, ahogyan minden esztendőben. Engedd meg, Urunk, hogy megtaláljunk téged, hogy megragadjunk téged, és betegen, gyászban, reménytelenségek között, Urunk, nekünk mindig karácsonyunk lehessen Jézus Krisztusban. Áldj meg bennünket, Urunk, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg a te igédet, az Úr Jézus nevébe kérünk. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található az imént már hallott igeszakasz folytatásaképpen, Máté evangéliuma második részének 13., 14. és 15. verseiben a következőképpen. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Kedves testvérek, karácsony második napja van, múlóban az ünnep a naptár szerint, viszont ez az ünnep, a karácsony olyan szerencsés, hogy az legtöbb embernek az ünnepet követően már nem kell visszamenni dolgozni. Vagy legalábbis nagyon sok embert holnap nem a munka vár, hanem hát ez a néhány nap, ahogy mondani szoktuk, a két ünnep között, ez pihenésre adatik, egy kicsit úgy feltöltekezésre, ahol nem olyan a munkahely, ott bizony a munkaadók ezt igyekeznek kiadni a munkavállalók számára. Így tovább meg tud maradni azért a mi gondolatainkban, a szívünkben a karácsonynak az ünnepe. Nem kell visszaesni a hétköznapi munkába, a robotba, jobban ott van az emléke a Szentesti Istentiszteletnek, az úrvacsorai közösségnek, és így tovább. Aztán a karácsonyi hangulat megmaradását segíti az is, hogy ott van mindnyájunknak a lakásában a karácsonyfa. Ez is ezt a meghitt hangulatot tartja meg a mi életünkben. Tovább él az ünnep. A mai ige azonban már arról szól, amikor a napkeleti bölcsek is elmentek Máriától és Józseftől, meg a kis Jézustól. Mi úgy érezzük, igeolvasók, keresztény emberek, az van a fejünkben, talán leginkább a gyermekek betlehemi műsorai kapcsán, hogy a pásztorok és a bölcsek látogatása az egymás után történt, valószínűleg még ugyanazon az éjszakán. Először jöttek a pásztorok, aztán elmentek, utána rögtön kopogtattak a napkeleti bölcsek, és ők is jöttek tiszteletüket tenni. De ez nem így volt, testvérek. Ez nem így volt. A valóságban a napkeleti bölcsek érkezése az jóval később történt, Jézus születését követően. Nem véletlen az, hogy bár ezt nem olvastam fel már az igéből, de az ezt követő versekben találhatjuk Máté evangéliumában, hogy Heródes, amikor a bölcsekben csalódik, mert nem jönnek vissza elmondani, hogy hol van a megszületett király, akkor úgy rendelkezik, hogy pusztítsuk el mindenképpen ezt a megszületett gyermeket, és azt mondja, hogy a két év alatti gyerekeket öljük meg. Tehát ő úgy értesült, hogy valószínűleg ilyen két éves kor körüli lehet Jézus ebben az időben. Ekkor jöttek a napkeleti bölcsek. Ez nem változtat semmit az igének az igazságán, hiszen Máté nem írja, hogy ez pontosan azon az éjszakán történt, csak hogy eljöttek a napkeleti bölcsek is. Tehát nehogy valakiben csalódás legyen emiatt, hogy valami nem úgy van a Bibliában, ott minden úgy van, ahogyan annak lennie kell. Szóval Máriának és Józsefnek is volt ott Betlehemben egy kis ideje, hogy békességben örvendezzenek együtt. Megszületett Jézus, eljöttek a pásztorok, aztán telt múlt az idő, és ez a békességnek az ideje volt. A nyugalomnak, a kegyelemteljes szeretetnek az ideje. Aztán egy napon Isten szól Józsefhez, és azt mondja neki, hogy vedd a családodat és menekülj. Most azonnal. Nem lehetett könnyű. Békesség van, nyugalom van, és egyik pillanatról a másikra nem is tapasztal semmi rosszat József, csak kap egy kijelentést, és azonnal menni kell. És József úgy is cselekszik, írja az ige, még azon az éjszakán, ahogy felébredt álmából, összeszedte a kis családot, és már indultak is Egyiptomba. Miért volt ilyen rövid ez a békeidő? Miért kellett menekülniük? Mi az oka ennek a nyomorúságnak már itt az evangélium elején? Most az Isten tisztelet elején hallottuk, hogy mi az oka. Heródes, a helyi főnök, a helytartó, amikor hallotta a napkeleti bölcsektől, hogy új király született, azonnal megijedt, féltette a hatalmát, és aztán későbbiekben pedig tudjuk, hogy meg akarta öletni Jézust, a kisgyermeket. Nem ő az első a történelemben, aki így gondolkodik. Nem is az utolsó. Amikor valaki például elpusztította valamelyik ellenfelét, akkor bizony erről sokat tanultunk, tudunk a történelemből, hogy igyekezett eltenni annak a gyermekeit is lábalól, főleg a fiait, hogy nehogy néhány év múlva, amikor azok felnőnek, majd bosszút álljanak. Heródes irigysége, féltékenysége okozta hát a család számára a nyomorúságot, a menekülés kényszerét. Az alapigében azonban másról olvasunk. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Azaz kiderül ebből a történetből, hogy mindaz, ami itt esett, az előre el volt tervezve. Isten évszázadokkal korábban elmondta Hóseásnak, aki le is írta ezt a proféciát, ezt a kijelentést. Tehát ami itt történik, az valójában egy jel. Egy jel, hogy ő, ez a megszületett gyermek, a Messiás. Egy újabb azonosítási lehetőség az írásokat ismerők számára, hogy lássák, értsék meg, ki ez a gyermek, aki megszületett. Máté evangéliumát egyébként, ha olvassuk, azt látjuk, hogy az tele van ilyen utalásokkal. Rengeteget olvassuk, szinte nincs olyan lap a Máté evangéliumában, ahol ezt ne olvasnánk, hogy mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az írás. Máté nagyon jól be tudta azonosítani Jézus életében, a megtörtént eseményekben az ószövetségi proféciák beteljesülését. Pedig ő nem volt szakképzett hittudós, vámszedő volt. Valószínűleg azért valamivel képzettebb volt, mint mondjuk a halásztanítványok, de ennek ellenére, hogy nem egy szakképzett farizeus vagy írástudó volt, mégis tudta pontosan, hogy ami Jézus Krisztus életében történik, azok alapján ő beazonosítható, hogy ő a Messiás. Máté megértette, hogy mindaz, ami Jézussal történt, az nem a véletlen műve. Persze, legyünk őszinték, mindez később állt neki is össze, a Szentlélek kitöltetése után. De akkor minden a helyére került. És olyan jó ezt nekünk látni, hogy minden okkal történik az ember életében. Nem gondolhatjuk, hogy csak úgy megesnek velünk a dolgok. Szoktuk mondani, hogy véletlenek már pedig nincsenek. Vajon Józsefnek azért kellett menekülnie, mert féltenie kellett Jézust? A mindenható Isten nem tudta megvédeni? Ilyen menekülésre, bujkálásra van szükség? Ha ezt így gondoljuk, akkor az jöhet le gondolatainkban, hogy milyen erőtlen ez az Isten. Hogy a Jézust, a megváltót, akit ő a földre küldött, itt óvni kell, védeni kell, bújtatni kell, menekültetni kell. Testvérek, nem így van. Remélem, ezt senki nem gondolja. Olyan jó, hogy Máté leírja, hogy mindez azért történt, hogy így teljesedjen be egy újabb profécia, hogy Jézus életében legyen még egy újabb pecsét arra nézve, hogy ő a Messiás. Ebben Heródes semmi más nem volt, csak és kizárólag eszköz. Eszköz az Isten kezében. Ez Isten szabadsága. Valójában ez is értünk van, hogy lássuk, Isten mindent képes úgy mozgatni, hogy megvalósuljon az ő akarata. Mindent képes úgy irányítani, úgy változtatni, hogy az történjen, ami szerinte jó. Gondoljunk csak mondjuk az Ószövetségben Józsefre. Ő maga mondja a testvéreinek rengeteg szenvedése után, élete végén már, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy úgy cselekedjen, ahogyan az ma van, hogy sok nép életét megtartsa. Fel lehet tenni a kérdést, sokat szenvedett József? Nagyon sokat. Sok méltatlan dolog esett meg vele? Igen. De élete végén mégis teljes a békesség. Azt mondja, tudom, ez az egész nem céltalan volt. Sőt, épp ellenkezőleg. Isten munkálkodott mindenben, még akkor is, amikor én nem értettem éveken át, hogy mi történik velem, hogy mi történik körülöttem. Amikor én csak a szenvedést láttam, amikor én a hitványságot láttam magam körül, a rengeteg megaláztatást, a méltatlankodást, a méltatlan viselkedést, Isten akkor is engem készített arra a rettenetesen nagy feladatra, hogy én eszköz legyek abban, hogy százezrek, sőt milliók élete megmaradjon a nagy éhínség idején. Isten véghez fogja vinni akaratát mindig, mindenkor, mindenképpen. Nem mindegy azonban, hogy mi, hívő keresztjének, ebben az ő tervében, cselekedeteiben engedelmes eszközök vagyunk, vagy az Úrnak bennünket kerülgetnie kell, mint a rossz ócska szerszámokat, mondjuk egy asztalosnak a műhelyben, amiket még nem dobott ki a szemétbe, de egyébként dolgozni már velük nem lehet. Van értelme mindannak, ami történik, és ezt jó Istentől elfogadnunk. Egy történet szerint egy hívő férfinak volt egy lova. Az egyik reggel ez a ló eltűnt. Eltelt egy nap, két nap, több nap, a lónak semmi nyoma. A szomszédok összejöttek, beszélgettek, sápítoztak. Ó, micsoda átok ez a te életedben, de sajnálunk téged, milyen nyomorúság, hát az egyetlen lovad eltűnt. Mivel fogsz szántani? Nem sokára majd vetni kell, mivel fogsz dolgozni? Azt mondja erre ez a hívő ember, hát, hogy áldás-e vagy átok, majd meglátjuk. Eltelik még néhány nap, egyszer csak jön vissza a ló 10 másik vadlóval együtt. Összeszaladnak a szomszédok, mondják, hó, micsoda áldás! Hát igazad volt, tényleg nem átok ez. Micsoda áldás, egy lóból lett neked 11. Hát ez fantasztikus. Erre a hívő atyafi azt mondja, hát, hogy áldás-e vagy átok, majd azt meglátjuk. Megint eltelik egy-két nap, ennek a hívő atyafinak a fia, az egyetlen fia, felül az egyik vadlóra, mert úgy gondolja, hogy itt az idő, be kell törni, hadd legyen belőle jó és használható eszköz, de bizony nem sikerül a ló betörése, a ló ledobja a hátáról is, a fiúnak mind a két lába eltörik. Szomszédok megint összeszaladnak. Jaj, hát tényleg, micsoda átok ez? Hát ez borzasztó, minek is jött ide ez a 10 ló? Hát csak bajod van belőle. Még a lovat könnyebb lett volna pótolni, de hát egyetlen fiad van, ki fog neked segíteni ebben a sok tavaszi munkában? Megint csak ugyanazt mondja a hívő atyafi. Hát, hogy áldás-e vagy átok, majd meglátjuk. Néhány nap múlva kitör a háború, elviszik a faluból az összes fiatalt. Kit nem visznek el? Akinek el van törve mind a két lába. Nem folytatom. Értjük, látjuk, hogy az, hogy mi hogyan történik a mi életünkben, azt mi egyedül Istentől kell, hogy elfogadjuk. Hogy áldás-e vagy átok az, hogy mi történik velünk, hát valahogy úgy vagyunk vele sokszor, mint ez az ember a történetben, majd meglátjuk. De azért ez mégsem egészen igaz így. Mert mi tudjuk Isten igéjéből, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Még az is, ami másnak átoknak tűnik. Ha végig gondoljuk ezt az előbb elmondott történetet, ezt látjuk belőle. Minden egyszer csak átoknak tűnt, és kiderült, hogy Istennek az áldása van rajta, hogy az úgy volt jó. És testvérek, így van ez a mi életünkben is. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Akkor is, hogyha nem látjuk, nem értjük, hogy miért történik ez. És jó nekünk így nézni az életünket, tudni kétség nélkül, hogy mindig, minden, ami velünk esik, az csak jó lehet. Isten mindent a javunkra tud fordítani. De ennél is többről van szó. Mert mi nem csak bambán állhatunk az életben, és várhatjuk, hogy ugyan Isten mit akar már megint velünk csinálni. A hívő élet nem azt jelenti, hogy úgy várakozunk, el vagyunk magunknak, hogy na ugyan Isten vajon ma mit fog velünk csinálni? Ma ugyan mi fog történni? Ugyan jó fog-e történni, vagy nem? vagy ha rossz, akkor majd hogy lesz abból jó, és így tovább. Nem így állunk, mert azt tudjuk, hogy jó lesz, de azt mondja az Isten, hogy én ezt szeretném veled megosztani. El akarom neked mondani, meg akarlak erre téged tanítani. Isten be akar avatni bennünket az ő terveibe. Nem csak úgy állunk és várjuk, hogy hát majd megtörténnek az események, hanem Isten azt mondja, hogy én a munkatársaimmá akarlak benneteket tenni. Nem csak úgy használni akar bennünket, mint egy jó asztalos a gyaluját, amivel csak akkor lehet dolgozni, amikor azt kézbe veszik, hanem Isten méltónak tart bennünket arra, hogy az ő munkatársai aktív cselekvői legyünk. Józsefnek is lett volna más mód arra, hogy eljuttassa a családját Egyiptomba. Isten tudta volna úgy rendezni a dolgokat, hogy más módon jussanak el Egyiptomba. De Isten azon az éjszakán beszélt Józseffel. Elmondta neki, nézd, ez fog történni, ez a tervem, Egyiptomba menj el. Mennyivel jobb, hogy ezt így cselekedte Isten. Hogy József nem csak nézett ki a fejéből, hogy most miért kell nekünk Egyiptomba menni, hanem Isten ezt megosztotta vele. Akkor még József sem tudta, hogy ez a végső oka az egyiptomi menekülésnek, hogy a profécia beteljesedjen. Akkor arra nem volt lehetőség, idő, hogy ezt a nagy összefüggést Isten megértesse Józseffel. Nem is kellett. Józsefnek az volt a feladat, hogy engedelmeskedjen, és József ebben kitűnő volt. Kitűnő volt az engedelmességben. Sokszor egy vezető sokkal többre megy az egyszerű, hát talán kimondhatom így is, butább alkalmazottjával, aki mindent úgy csinál, ahogy rábízzák, mint azzal, aki lehet, hogy okos, de állandóan okoskodik is. Aki állandóan megkérdőjelezi a főnöket, ahelyett, hogy csinálná, amit csinálni kell, visszakérdez, miért így, miért úgy, biztos, hogy meg kell csinálni, és így tovább. József egy ilyen alázatos és engedelmes ember volt. Isten szólt neki, és ő megtette. Nem okoskodott, nem kérdezősködött, nem csinált úgy, mint Zakariás, hát hogy is lehet ez, uram, hát én már öreg vagyok, születhet-e gyerekem, meg ehhez hasonló, nem. Józsefnek azt mondta Isten, vedd magadhoz Máriát, ne félj tőle, tőlem van ez a gyermek. Azt mondta József, rendben. Most azt mondta neki az úr, menjetek Egyiptomba, mert azt akarom, mert üldözni fogják ezt a gyermeket. És József nem mondja azt, hogy uram, hát semmi jele nincsen ennek, hanem azon az éjszakán rögtön összepakolnak és indulnak. Nagyon nagy dolog az engedelmesség is. József ebben nagy példa előttünk. És ott motoszkál talán mindezek után bennünk a kérdés, hogy jó, rendben van, ezt értjük, de Isten mire akar bennünket használni? Mire akar engem személy szerint használni? Mi ma például itt karácsony másnapján az ő kijelentése a számomra? Mit üzen számodra ma az Úr? Nos, testvérek, hiszem, hogy az Úrnak ma a kijelentése mindnyájatok, mindnyájunk számára az, hogy nagyon-nagyon szeret bennünket. Karácsony van a szeretet ünnepe. Isten szeretetének az ünnepe. Hidd el, hogy Isten ma, karácsony másnapján erről akar téged biztosítani. A nyugalom, a békesség ideje van. Úgy, mint Józseféknek, Jézus születése után eddig a napig. A nyugalom, a békesség ideje van most. Itt vagy a templomban, ez a legfontosabb üzenet ma számodra. Isten végtelenül szeret téged. És ebben a békességben, ebben a nyugalomban tegyetek úgy, mint ahogy Túrmezei Erzsébet írja. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok. Most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom, most elpihenek, békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. És míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten, új gyümölcs terem, másoknak terem. Érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Ma, karácsony másodnapján ez a legfontosabb üzenet. Ezt vigyétek magatokkal, hogy az Isten nagyon-nagyon szeret benneteket. Engedd át magad neki, az ő szeretetének, amelyik megjelent Jézus Krisztusban. Nem kell rohanni vissza a munkába. Oda kell menni a karácsonyfához, oda kell menni a betlehemi jászolhoz, újra és újra át kell élni, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy értünk küldte az ő egyszülött fiát, hogy majd megváltson, hogy örök életet adjon nekünk. Ebben erősödjetek ezekben a napokban, és használjátok ki ezt az időt, hogy amikor majd ezek letelnek, és Isten szól, akkor tudjatok engedelmeskedni. Akkor készek legyetek rá. Ma sokat beszélnek a migráns kérdésről. Vannak, akik azt mondják, próbálják ugye elemezni, hogy mi is történik itt, és hallunk ilyeneket, ilyen szakértők elmondják, hogy az az alapvető baj ennek a kezelésével, hogy nem tudják a politikusok, hogy mi történik. És azt mondják, hogy ma háború van. Csak ez egy furcsa háború, de háború van. És mivel nem háborúnak tekintik ezt az egészet, ezért nem is tudják jól kezelni. És hallottam egy ilyen szakértőtől, aki azt mondta, hogy a háborúra mindig nyugalmi, békeidőben kell felkészülni. Mi tényleg békességben élünk ma itt Magyarországon. Ez egy kegyelmi állapot. És nem is szeretnénk, hogy legyen bármiféle háború, semmilyen. Se ilyen, se olyan, se amolyan, se kibernetikai, semmilyen háborút nem akarunk. De a személyes életünkben is lehetnek próbák. Beüthet nagyon hirtelen egy betegség, egy súlyos betegség, valamilyen gyász, és így tovább. Testvérek, békeidő van. Ezekre a nehéz napokra most kell felkészülni. Most kell feltöltekezni. Ez a kegyelmi idő, és ezt nekünk ki kell élvezni, és bele kell merülnünk abba, hogy mennyire szeret az Úr. Ne érjen véget a mai nappal a karácsony számotokra. Maradjatok az Úrban, maradjatok ő vele, hogy amikor nehezebb idők jönnek, akkor tudjatok úgy engedelmeskedni, mint József. Egy szót szól Isten, és megyek, csinálom. Ha ezt nem tesszük meg, ha most nem készülünk fel, a bajban gyengék leszünk. Elesettek, szerencsétlenek. Hiszem, hogy József titka az volt, hogy nagyon sok időt tudott tölteni Isten előtt, az ő szeretetében. És így volt kész az ő szíve, az ő lelke arra, hogy amikor az Úr szól, akkor nem kérdezget, nem okoskodik, hanem azt mondja, megyek, Uram. Így áldja meg a karácsonyi ünnepünknek naptár szerinti végét, de egyébként a további ünneplésünket, ami Urunk. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked az áldott, az örömteli üzenetet. Hálásak vagyunk, hogy ma a legfőbb üzenetet parancsolod a számunkra, hogy örüljünk te benned, hogy elmerüljünk a te kegyelmedben. Esedezünk hozzád, Urunk, hogy a te szent lelked által segíts bennünket abban, hogy valóban át tudjuk élni még jobban, még mélyebben és még hosszabban, hogy mennyire szeretsz minket. Kérünk, Urunk, ezekben a napokban készíts bennünket a majd bekövetkező szürke hétköznapokra, a mindennapi feladatainkra, az esetleges próbákra, és készíts bennünket arra is, hogy amikor szólsz, amikor nem csak simogatni és bátorítani akarsz, hanem feladatra küldesz el, akkor tudjunk majd ugyanolyan engedelmességgel, gyorsasággal és határozottsággal válaszolni, mint ahogyan azt tette József. Köszönjük ennek az embernek az életét, azt a néhány mondatot, amit olvashatunk róla a Szentírásban, mert nagy példa előttünk. És kérünk téged, Urunk, hogy te tégy bennünket is ugyanilyen engedelmessé, és te töltsd be a mi szívünket a te szereteteddel. Könyörülj rajtunk, Urunk, és áld meg az esztendőből még hátralévő napokat, engedd meg, hogy hálaadással és örvendezésben tölthessük azokat, és így léphessünk át majd az új esztendőbe. A te kegyelmedbe ajánljuk magunkat, szeretteinket közelben és távolban, és egész életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen.